A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk ezen az Úrnapján, az Új Szövetségből, Lukács evangéliumából, ahonnan a 10. fejezetből, a 25-től a 37-ig terjedő verseket olvasom. Az irgalmas samaritánus történetét, mivel ez egy hosszabb ige szakasz, kérem a testvéreket, hogy helyüket elfoglalva hallgassák Isten igéjét. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki, egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy mindig elkészített számunkra az üzenetet, az igét, és nagy ajándékokat, erősítő, tanító beszédeket hallhatunk Jézustól, olyanokat, amelyek minden időben érvényesek. Milyen szomorú azt látni, hogy úgy kezdődik ez a felolvasott ige is, hogy Jézust meg akarták fogni, meg akarták kísérteni, olyasmi beszédet vártak tőle, amit föl lehet majd ellene használni egy perben, hogy el lehet őt ítélni. És milyen csodálatos a te szereteted, hogy ez a Jézusi válasz az irgalmas samaritánusról olyan válasz volt az őt kísértőknek és megfogni akaróknak, amelyekre nem volt már válasz. Mert a te szeretetedből érkezik mindig az emberi gyűlölködésre, az isteni felelet, mint ahogy itt is. És ez nekünk is nagyon mély üzenet és jó példa. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedjél. Mert ebben a történetben az isteni szeretet jelenik meg, amiről beszél is Jézus. Nem csak szavakban, hanem cselekedetekben lefordítva mindennapi életünkre. Így tisztítsd meg a szívünket, Istenünk, szent lelked ereje által, hogy legyen mindig szemünk és szívünk meglátni a rászorulókban azt, akit te elénk hoztál életünk útján, és add meg nekünk azt, hogy készen álljunk mindig betölteni az isteni küldetést, ami nem más, mint a irgalmasság és az odahajlás. És áld meg ezt az órát, Urunk, szent lelked jelenlétért könyörgünk most, hogy ő tegye áldottá ígére figyelésünket és a te drága üzeneted megértését. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Az a szent ige, testvéreim, amelyről Isten szent lelkének a segítségül hívásával szeretnék most előttetek szólni, írva található a már olvasott és hallott igékben, Lukács evangéliumának a 10. fejezetében, az irgalmas samaritánus példa beszédében, ahonnan textusként két verset szeretnék felolvasni most előttetek, a két utolsó verset, ahonnan így szól Isten igéje hozzánk. Mit gondolsz? E három közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Szeretett testvéreim, a Szentírásnak valóban az a csodája, hogy ha többször is elolvassunk egy-egy üzenetet, egy-egy igét, mindig találunk benne újabb és újabb, egészen személyre szóló üzeneteket. És talán ezzel a jól ismert jézusi példázattal is így van, amelyik az Új Szövetségnek az egyik leghíresebb példázata, a tékozó fiú története mellett. Ez a leggyakrabban idézett, ismert és olvasott. És jó időről időre újra elővenni, mert valóban gazdagít bennünket Isten igéje. Aztán az is a Szentírás csodája, hogy a történetek, a jézusi tanítások minden időre érvényesek. Elhangoznak egy megadott pillanatban, helyszínen és korban, 2000 évvel ezelőtt, de Jézus mindig úgy szól tanításaiban a tanítványokhoz, vagy a őt körülvevő sokasághoz, hogy egészen mélyen érinti meg az emberi lelket, és ez a mélység minden időben ugyanaz. Tehát fejlődik a technika, modernebb, kényelmesebb élet a 2000 évvel későbbi, a mi korunkban, de lényegében az emberek a lényegüket tekintve a lelkük mélyén ugyanazok. Tehát ezért lehet az, hogy egy egészen modern történetnek is nevezhetnénk, korunkban írott történetnek ezt a felolvasott példabeszédet, hiszen az emberről szól. Úgy jelenik meg a történetben az ember, mint kifosztott, de úgy is megjelenik, mint kifosztó, és úgy is megjelenik az ember, mint a másikért felelős, illetve felelőtlen ember. Vizsgálódjunk egy kicsit a szereplők között, hogy mit is mond nekünk ma az irgalmas samaritánus példázata. Azt olvassuk, hogy egy ember ment lefelé Jeruzsálemből Jerikóba. Egy a sok közül, valaki, egy valaki, nincs nevesítve. Egy átlagos, hétköznapi ember, olyan, mint bárki más. Valószínűleg a templomból igyekezett lefele Jerikóba. Jeruzsálem nem csak földrajzilag van magasan, 800 méter magasan, hanem mivel szent város, ezért Jeruzsálembe bárhonnan mindig csak fölmennek. Habár déli irányba van, de Galileából, ami északon van, szintén fölmennek Jeruzsálembe. Innen tudjuk majd, hogy a pap és a lévita, akik szintén lefelé igyekeztek az úton, a templomból jöttek, a jeruzsálemi templomból. Tehát visszatérve erre az egy emberre, talán ő is a templomból érkezett, és Isten színe elől indul vissza Jerikóba, talán ott lakott, az ünnepből indul vissza a mindennapi élet forgatagába, semmi más nem tudunk róla. De az információ hiánya itt is nagyon beszédes, testvéreim. Mert Jézus az embert állítja elénk úgy, hogy annak nem fontos a neve, a kora, a státusza, vagy a törzsi hovatartozása. És ahogyan egy cseppben az egész tenger lényegét tekintve benne lehet, így ebben az egy emberben megjelenik az egész emberiség. Mi magunk is ott vagyunk. Mindazok, akiket most ez az egy ember képvisel. Közelebbről a kifosztottak, a megrablottak, a félrevezetettek, testileg, lelkileg kiszolgáltatottak, az összetörtek, mindazok, akik saját erejükből nem tudják folytatni az életutat, mert ebben erőszakosan megakadályozták. Egy ember, közülünk is lehetne bárki. És nem az a legnagyobb baja, hogy kifosztották, hogy elvették tőle a javait, vagy hogy megverték, mondjuk itt nagyon súlyosan, félhortra verték, ezek is törvényszegések és bűnök. A legnagyobb baj, hogy olyan helyzetbe hozták, amelyből nem tud a saját erejéből fölállni, nem tud változtatni. Hogyha az embert megfosztják attól a lehetőségtől, hogy tovább menjen az úton, a célja felé, akkor az egyenlő az ő történetbeli drámájával, akit félhortra vertek, kifosztottak, és ott hagyták az úton. Az úton, amely egyben az életút. Minden út a Szentírásban az életutat is jelenti, testvéreim. Így fekszik előttünk egy ember. A másik az, aki ide juttatta. Valószínűleg többen voltak. Úgy olvassuk, rablók támadták meg. Nagyobb erőben a megfosztás képessége így jelenik meg az embervilágban. Ezek a rablók szintén névtelenül vannak jelen az úton, sőt, tegyük hozzá, láthatatlanul. Általában a kifosztott, az úton tovább menni képtelen ember az mindig látszik, azt mindenki látja. A rablóknak csak a nyomát lehet látni, az eredményét idézőjelben, a pusztítást ott az úton, ellentétben az emberünkkel, az emberrel, ők viszont tudják folytatni az útjukat, egyszerűen eltűnnek. Testvéreim, mégis minden úton járó tudja jól, hogy ezek a rablók mindig jelen vannak az úton, mert a rabló természet rajza ilyen, bármikor lecsaphat, aztán eltűnik, és nem véletlen az se, hogy Jézus gyermekség történeteiben ugye egyet ismerünk, amikor a 12 éves Jézust felviszik a templomba, hogy az egész falu együtt indul el. Ma úgy mondanánk, hogy konvojban utaznak, éppen azért, hogy az ilyen útszéli rablásokat kikerüljék, nem pedig egyenként az úton. De azért a káini bélyeggel a homlokán minden rablónak tudnia kell, hogy Isten felismeri őt, és Isten tudja a rablók útját is. A harmadik szereplő pedig az irgalmas ember, aki ráadásul nem is zsidó, hanem samaritánus, akiről tudjuk, hogy nem nagyon éltek barátságban, nek történelmi okai voltak, és a samaritánusok mindig elkerülendő földrajzi egység volt a hithű zsidóság számára. És innen tudhatjuk Jézustól, és ez nagyon jó, milyen jó, hogy az úton, mondjuk így, hogy az életünk útján nem csak kifosztottak és fosztogatók járnak. A társadalom ettől sokkal differenciáltabb mindig, és kellő pillanatban, kellő időben a háttérből egyszer csak fölbukkan egy irgalmas samaritánus. Jó ezt hallani Jézustól, hogy mindig van kellő pillanatban valaki, akitől segítséget lehet várni és kapni. De még ez a kép is színesebb, hisz van úgy, hogy akitől elvárná az úton fekvő a segítséget, ha egyáltalán magánál lenne, nem az nyújtja, akitől pedig nem is számít rá, az várakozáson felül akár, mint ahogyan ebben a történetben megsegíti. És milyen jó testvéreim, hogy a világ nem az egy ember ment az úton, és a rablók támadták meg, két arcú együttese csupán. A várható segítségnyújtók sorában aztán Jézus szándékosan szerepelteti még a papot és a lévitát. A lévita is papi személy volt, egy alacsonyabb rendű papi kasztnak a képviselője, és mivel az egész beszélgetést egy törvénytudó kezdeményezte, Jézus fontosnak tartotta, hogy így a sorok között olvasva is megértsük, hogy ez a kettő, aki elment a nyomorult mellett, és nyilvánvaló, hogy a templomból jöttek, és Isten felszentelt emberei voltak, elmentek Isten törvényére való hivatkozással a félholtra vert ember mellett. Mert akit félholtra vernek, és nem lehet tudni, hogy éle még egyáltalán, az tisztátalannak számított a törvény szerint a papság számára. Ezért érinthetetlen volt. És azok hagyták vérbe fagyva az úton, akik az Isten szolgái voltak, akik maguk is a lényeget tekintve az irgalmasság gyakorlására szerződtek, és íme elbuktak a próbán. Emberként kell közeledni az emberhez, ahogyan Jézus is tette, amikor a Filippi levélben így olvassuk, szolgai formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá, és magatartásában is embernek bizonyult. Lehajolt az emberhez, hogy irgalmas legyen vele. Így adott példát, ő, mint a mi főpapunk, ahogy nevezzük őt a Szentírás más részében, így adott példát az utolsó vacsorán is, amikor megmosta a tanítványok lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek, olvassuk János evangéliumában. Itt pedig a kérdezőnek így felel, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj, irgalmas legyél. Végezetül testvéreim, milyen jó, hogy mindig jár az úton olyan ember is, aki irgalmas, aki ezt megteszi, aki bort és olajat tölt a sebre, vagy az a négy, aki úgy viszi Jézushoz a bénát, hogy megbontja a háztetőt, hogy beemeljék az ágyát. Milyen jó, hogy mindig van, aki enyhet ad, fölemel, tovább segít, kimozdít a bénultságból, és ha kell, fölteszi a tehetetlent a saját szamarának a hátára, és ő gyalog megy helyette. Ami azt jelenti, hogy a hogy nem a fölöslegéből ad, hanem önmagát adja, a legtöbbet adja, és a fogadóban, amíg ideje engedi, ő maga ápolja. Igyekezett valahová, és mikor szorította az idő, elment, de pénzt adott a fogadósnak, hogy ne hagyja nyomorúságban azt a szenvedő embert. Az eredeti szövegben ez a szó, hogy azt jelenti, hogy kidobta a pénzt, ahogy odaadta a fogadósnak. És talán úgy tűnik, hogy mindaz, amit az irgalmas samaritánus tesz, az kidobott pénz, idő, energia, hiszen őt feltartóztatták az útján, és ő sem tudta folytatni az útját. Amit ő tett, az mégsem kidobott pénz, hanem ez az a bizonyos második mérföld, amire Jézus tanít a hegyi beszédben, hogyha köteleznek téged egy mérföldre, ami törvénybe volt iktatva a római birodalom részeként, a rómaiak kényszeríthették a zsidókat, hogy egy mérföldre vigyék a csomagját valakinek, akkor a keresztjén többlet az, hogy te menj el vele kettőre. Második mérföldet is tedd meg, ami nem kötelező, de legyen ez a te szíved kényszerítő parancsa. Ez szól a Jézust követőknek. Azokhoz szól így, azoknak tanácsolja ezt Jézus, akik olyanok, hogy szombaton is kihúzzák a kútba esett állatot, és szombaton is meggyógyítják a rászorulót akár. Jézus tehát embereket állít elénk, többfélét is, háromfélét, és ez felöleli az emberi típusokat, testvéreim a bajban. És közben arra tanít, hogy azok alkotnak Krisztusi közösséget igazán, akik meglátják a másikat ott az útporában, azt az egy embert, és megesik rajta a szívük. De ki az én fele barátom? Ime a válasz az, aki könyörült rajta. Mondja ezt az írástudó maga. A szó fele barát az, akivel kiegészülök, akivel teljes lesz az életem. Mert a fele barát nélkül az a személy is csak egy fél. Egy fél. És ugye a rabló az sosem lesz fele barát, mert nem könyörült, hanem csak elvett. És akik elmennek mellette, a korabeli papok, a törvény emberei, azok sem fele barátok. A fele barát az volt, aki könyörült rajta, aki irgalmas volt, aki lehajolt hozzá, aki ad magából annak, aki rászorul. Ma olyan nagy divat alapítványoknak utalni pénzeket, ma olyan nagy gyakorlat telefonokat felhívni, mert akkor bizonyos összeg befolyik egy-egy alapítványra. A jézusi példázat pedig arra tanít, hogy akit eléd hoz az élet, aki ott fekszik a földön nyomorultan, aki rászorul, nem ismeretlenül oly módon, mint egy alapítvány, hanem le kell hajolni. Nem utalni kell, hanem le kell hajolni, bort és olajat kell a sebekre önteni. Találkozni kell a sebekkel, és ezt egy samáriai is megteheti. Aki költ időt és pénzt, és nem sajnál semmit, aki önmagából ad, akinek fontos, hogy újra épp legyen az a másik. Mert ime neki az egyik fele épp, de hogy egész legyen, ahhoz ezeket meg kell tenni. Testvéreim, nekem volt módomban látni ezt az utat, ahová Jézus ezt a példabeszédet teszi. Ez az út nagyon keskeny. Ez az út annyira keskeny, hogy ma körülbelül egy autó fér el csupán rajta, egy irányba. És a mellékszereplőket most félretéve, tudnunk kell, hogy az élet útján egyszer így, egyszer úgy, mi magunk is fekhetünk a porba, egy emberként, és azt is tudnunk kell, hogy mi magunk is lehetünk irgalmas samaritánusok. Ők mindig Isten szeretetéből adnak. Ezért, éppen ezért az irgalmas samaritánus példázatában ez egy szakrális, ez egy szent cselekedet volt, mert az Isten szeretetéből adott a rászorulónak ez az ember. Lehet, hogy kárba veszett időnek, kidobott pénznek, eltékozolt energiának tűnik sokszor az ilyen. Mégis az ilyen irgalmas és szintén névtelen samaritánusok fogják egyszer meghallani az Urunk hívó szavát, amikor így lesznek majd nevesítve, jöjjetek atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely nektek készítetett a világ kezdete óta, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, beteg voltam és meglátogattatok. És amikor megtettétek ezt, akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg, mondja Jézus. Velem tettétek meg, lássuk meg Jézust a porban fekvőben, mint ahogy ő is meglátott minket, amikor még bűnösök és elveszettek voltunk. Ezért, ha teheted, nekünk is szól az ige, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Úr Jézus Krisztusunk, megváltónk és Urunk, köszönjük neked ezt a mai tanítást, ezt a jól ismert és kedves történetet, amely mindig tud, még mindig újat mondani számunkra. Szükséges minket emlékeztetned arra, hogy az időnkből, az energiánkból, a javainkból úgy áldozzunk a másik emberre, hogy ne pusztán egy banki átutalás legyen a támogatásunk, hanem valódi segítség, ahogyan te is megtetted, amikor eljöttél erre a földi világra, és ahogy tudjuk rólad, nem tekintetted zsákmánynak azt, amikor emberként közöttünk jártál, hanem megüresítetted önmagad, lehajoltál hozzánk, megmostad a tanítványaid lábát, egészen aláhajolva, és utána az életedet adtad az egész világért. Köszönjük neked azt, hogy megismerve a te igazi, isteni irgalmasságodat közöttünk, mi is, ha így cselekszünk, akkor fele barátot nyerünk, és mi is fele barátai lehetünk a másiknak, és mindenek fölött tudhatjuk, hogy igazi, isteni szeretet gyakorlói vagyunk. És velünk is, isteni szeretetben törődnek azok, akiknek az útjába kerülünk. Imádkozunk hozzád, Úr Jézus Krisztusunk, a gyülekezetért, a betegeinkért. Mindig vannak közöttünk nehéz testi és lelki terheket hordozók, és gyászolók, akik talán csak a veszteségeikre tudnak most nézni. Azért könyörgünk hozzád, hogy a te vigasztaló szent lelked ereje emelje föl tekintetüket oda fel a mennyek országába, ahol egy elkészített hajlék vár, olyan, amelyet te magad készítettél nekünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy imádkozni is te tanítottál, hogy tőled tanulhattuk azt az imádságot is, amelyet elmondunk előtted állva, így szólítva meg a mi mennyei édesatyánkat, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, most pedig egy rövid csendességben, kiki önmaga szóljon az Úrhoz, magunkban is imádkozzunk. Tiszta szívet teremts bennünk, Urunk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Amen. Mindezeknek utána pedig az Atya szeretete, a Fiú kegyelme, irgalmassága és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk most és minden időben. Amen. Áldás békesség.